24. fejezet. A botrány. Éjfél után 2 óra tájban zörgette fel a Szent Sebestyén a látellenben lakó Pázmár orvost Bubenyik, hogy jöjjön azonnal, Tóth kisasszony várja künn és méltóságos Noszti Ferenc úr, hozza el a kulcsot is a Tóth úr szobájától, mert a kisasszony ott fog hálni az apja szobájában, a Rekettyési hídon nem lehet átmenni. Aztán hozza a bundáját, botosát is, mert át kell mennie Voglányba, Homlódiné méltóságos asszony megbetegedett. Még egymás után belebújt a ruháiba, addig lassanként az eseményeket és azoknak okait is összekapkodta a doktor, úgyhogy teljesen informálva csaszogott el botosaiban a kocsihoz. Jöjjön, jöjjön, kedves kisasszony, no semmi, az itt jó helyen van, a saját házában van, de ki látott valaha ilyen esetet, a tark az ebedusát ennek a vármegyének, hát nem tudják nappal megcsináltatni azt a hidat, hiszen mindjárt befűtök én, nem a vármegyének, ám bár annak se ártana, de a szobában. Ugye, nagyon össze van törve, hogyne, ez az apafi mindig részeges ember volt, de még most is bajokat csinál, úgy? Hát az élőképek főpróbája volt, a tark az ebedusát azoknak az élőképeknek. És hát mi baj a Homlódinénak? Görcsög? Úgy kell neki, mert olyan, mint a kéneső, mindig jár kell és felfázik. Itt most a lépcsők következnek, kisasszony. Csak tessék én rám támaszkodni. Hopp, itt vagyunk. A szolgabíró úr már ismeri ezt a helyet, ő is hált már itt néhányszor. Kinyitotta az ajtót és gyertyát gyújtott. Egész barátságos szoba volt. A fogason az öreg Tótnak a kabátjai lógtak, az íróasztalon könyvek, Jósikától, Keménytől, Jókaitól, egy házi sapka, amit harmadéve karácsonyra Mari kötött az apjának, ugyancsak egy törülköző tartó a mosdóasztalnál, az is az ő hímzése, hiszen itt ő valóban otthon van. A bal szögletben hófehér ágy kínálkozott fekhelyül, az ajtó mellett egy vaskályha terpeszkedett, még a gyújtó is oda volt készítve. Hajoljon le, Bubenyik, gyújtsa meg! A száraz fa mindjárt tüzet fogott, és csak hamar elkezdett pattogni, szikrázni, majd perelni és dohogni. A lángok eleinte sziszegve nyalták a fahasábokat, nyújtózkodva, mint valami kék giliszták, míg a folytonos előnyomulásban végre erőt vettek rajtuk is, s ropogva, diadalmas zúgással tomboltak a kályhában. A doktor ez alatt meggyújtotta a szamovár alatt is a szeszt, Marinak teját főzve. Nyájas és vidám lett a szoba, Mari egy kicsit magához jött, és még mosolygott is. Mikor pedig Noszti megsürgette a doktort, hogy jöjjön már, mert Málitánte türelmetlenül várja Voglányban, Mari is tuszkolta, hogy csak menjen, ő egészen jól érzi itt magát. A doktor kivette a kulcsot kívülről, és belülről tolta be a zárba, figyelmeztette, hogy kétszer fordítsa meg. Ha pedig valamire szükség lesz itt a csengettyű zsinór, húzza meg, az ápolónők, akik lent vannak a betegeknél, azonnal feljönnek. Majd külön is utasítom most őket. Köszönöm szépen, de nincs szükségem semmire, kivévén nyugalomra. Hát csak pihenje ki magát, kedves kisasszony, reggel majd magam viszem el a mamájának. Mikor elmentek, Mari Nosztinak is kezet nyújtott. Nem haragszik rám? Szólt, és hamar elfordította a fejét. Dehogy, felelte Feri egyszerűen, és aztán elmentek. Mari még hallgatta lépteiket az emeleti folyosón. Kip-kop, kip-kop, ezek a Feri ritmikus lépései. Zsop-sop, ezek a doktor botosai. Rob-rob, ezek a Bubenyik nagy talpai. Még azt is hallotta, mikor a kocsi elindult. Hirtelen vetkeződni kezdett, az ágy szélére ült, megoldotta felső szoknyáját, és kilépett belőle, kikapcsolta galambszín mellénykejét. Ekkor jutott eszébe, hogy nincsen hálóréklie. Gépiesen nyomogatta össze a midder kapcsokat, s lehúlt a páncél, mint mikor a mákvirág kihasad a burkából. Lehet-e igézőbb valami? A cipellőket is lehúzta, s egyenként leejtette a padlóra. Kip koppant az egyik, kip koppant a másik, mintha azoknak a most elhangzott lépteknek felelgetnének. Elhangzottak, és talán soha se fogja hallani többé. Úgy elfacsarodott a szíve, hogy sírva borult az ágyra, s addig sírdogált, míg elaludt. A gyertya égve maradt az asztalon, egy piciny piros rózsa nőtt ki a kanócából, egy molylepke keringett, táncolt körülötte eszeveszetten, egy prücsök pedig hegedült neki hozzá valahol a falban. A doktor az egész úton szundikált, Voglányban a kastély udvarán felköltötte Noszti, bekísérte a Málitánte lakosztályába, és átadta egy komornának, míg ő maga úgy, ahogy jött, visszasurrant az udvarra, ahol már befogva várta a saját kocsija. Felültek Bubenyikkal, és köd előttük, köd utánuk mezernyére hajtattak. A toronyszobában világosság van, figyelmeztette ideiglenes gazdáját Bubenyik, mikor a Szent Sebestyén elé értek. Már mindegy, felelte Noszti, benne vagyunk. Megállították a kocsit a kórház északi részénél, Bubenyik nyakába kanyarította a táskáját, s gyalog lépegettek a homlokzathoz a parkosított részen keresztül. Valami nyitott filagória volt oldalt, ahol a betegek nyáron üldögélni szoktak, Bubenyik ide vonta be Ferit. Itt majd elkészítem a méltóságosulat, hogy még az édesanyja is ismerne rá. A táskából kihúzott Bubenyik egy ősz parókát, meg egy álszakált. No, adja ide a fejét, olyan patriárka lesz, mindjárt, hogy a sebestyénbeli anyukák azt hiszik. Eszkuláp apó véteti fel magát betegnek. Nem hiába volt színész valamikor Bubenyik, egy perc alatt átalakította Nosztit öregembernek, parókát húzott fejére, álszakát ragasztott az állára, egy ócska köpenyeget terített rá, és tetejébe vállára akasztotta valahonnan, ez mind előkerült, egy tarisznyát. Rendben van, már most csak tartsa magát egy kicsit görbén, és tessék megmondani, hol várjuk reggel. Vendéglőben. Bubenyik visszament a kocsihoz, Noszti pedig előre jött a Szent Sebestyén bejáratához, és meghúzta az ajtó félfán lógó fogantyút, mire éles hangon szólalt meg a harang odabenn. Kisvártatva kulcs nyikorgott az ajtóban, és egy köpcös asszony dugta ki a fejét, melyen fehér bodros főkötő pipiskedett, félrehibbanva és meggyűrve. Kezében lámpást tartott, mely csak gyérfényt vetett a jötre. No, mi az, mit akar? Beteg vagyok, kérem magamat fölvétetni a kórházba. Miféle szerzet? Kérdezte az asszony bizalmatlanul. Vándorló óracsináló vagyok. Nem erre a vidékre való, ugye? Tóth úrék óráit igazítottam rekettyésen. Erre megenyhült egy kicsit az asszony, és így szólt. Hát mi baja? Szédülök, nyöszörögte. Azt hiszem, mindjárt összerogyok. De hol csavarog ilyen késő éjjel, hiszen mindjárt rorátéra fognak harangozni? Lassan vászorogtam az úton, és mint hogy ismerem Pázmár doktor urat, ettől még jobban megenyhült az asszony szigorú arca, és most már valamivel nagyobb nyílást hagyott az ajtó, még csak az utolsó próba volt hátra. Hajoljon idébb, és leheljen rám. Noszti, nehogy a lámpafénynél meglássa valahogy fehér fogait, óvatosságból olyan közelről lehelt rá, hogy az ajkait érinti csóknak is beillett, csak hogy éppen nem cuppant. No, nézd a vén kutyát, kiáltott fel az asszony, hirtelen elrántva a fejét, még mit nem akar. De mint hogy se bor, se pálinka szagot nem érzett rajta, most már kitárta az ajtót előtte. Jöjjön be át és pihenjen le, jó öreg, reggel majd megvizsgálja a doktor úr. Ezzel elvezette a folyosón át a közterembe. Feri ismerte itt már a járást, és arra kérte az ápolónőt, hogy az ő ágyát messzebb jelölje ki, mert nem tudna pihenni, ha a betegek nyöszörgését közelről hallaná, és egyenest a csiga lépcső melletti ágyhoz tartott, mely hátul volt egy alkószerű szögletben. Az ápolónő ráhagyta, és miután az új beteg kijelentette, hogy semmire nincs szüksége, elcsoszogott lámpájával a terem előrészébe, hol egy nehéz beteg mellett virrasztott. Útközben sorra nézegette az elfoglalt ágyakat, figyelte az alvókat és betakargatta, aztán leült egy karosszékbe az egyik ágynál, a lámpát letette a padlóra maga mellé, hogy a fény ne bántsa az alvókat, egy kanál orvosságot adott be egy félkönyökére emelkedő fehér alaknak, egy másik üvegből maga vett be valamit, de alig ha orvosságot, s lassan-lassan bóbiskolni kezdett, fehér főkötős feje lazán mozgott, mintha madzagon lógna le a nyakáról, s valami játszik szellő ingatná ide-oda. Noszti csak erre az elcsendesedésre várt, melyet elvétve zavartak sóhajok, szuszogások és nyöszörgések, gyorsan lerángatta álhaját, szakállát, és a táskába gyömöszölte, lehúzta cipőit, és a hóna alá fogva lábujjhegyen a csiva lépcsőig osont, fölment nesztelenül, kikereste zsebéből a kulcsot, melyet egykor Tóth Mihálytól kapott használatba, nagy óvatosan megfordította a mennyezeten levő zárban, mire lassan-lassan fölemelte a csapóajtót, hogy zörejt ne okozzon, s most már csak egy lépés, benn volt a Tóth Mari szobájában. Meghökkent, mint a szentségtörő, aki egy templomba lép rabolni. Egyet lépett előre, és a lépten eszétől megrémült. Zsibbadni, merevedni érezte lábait, úgy rémlett neki, mintha szellemek suhognának láthatatlan pallosokkal az ágy körül, ahonnan csendes, szabályos pihegés hallik. Minden úgy volt még, mint mikor az álom betapasztotta szemeit, a szép, szomorú szemeket. A gyertya égett, de már a legvége sercegett a gyertyatartó üregében, a tücsök még mindig hegedült, hanem a végbohó táncos a molylepke már halva volt. A lángokba vágódott és megégett. A kis cipők ott hevertek az ágy mellett. A rezedaszín szoknya meg a galamszürke blúz hanyagul a székre volt dobva, az utóbbi még szinte az élőtest formáit mutatta a vállaknál és a mellnél, ahol be nem huppant, és csak remegve mert oda nézni Noszti, a fehér párnákba besüppedve a Mari feje pihent, koszorúba font kalásszín hajával. Ajkai körül amorettek játszottak, nyakának édes vonalai minden lélegzetvételnél mozogtak, alakultak és mozogni látszott velük egy kis szent kép, mely keskeny fekete bársony pántlikán lógott a nyakán, mint a csöngettyű a bárányén. Noszti szíve hangosan vert. Hallotta a mélységes csöndben, s ez olyan bántó volt, mintha még valaki volna itt rajta kívül. Bizonytalan kilátásokkal szorongatták különböző érzések, a megszorult ember cinizmusa, a morál insanity kaotikus zagyvaléka, mely lényének alapját képezte. A nemes ember fölszedett lovagias allüriei, a szerelmes gyöngétsége, a kéjenc gyönyörszomja, mint egy birokra keltek a könnyelmű úrfi lelkében. Volt mozzanat, melyben a megbánás kerekedett felül, legjobb, ha visszaoson csendesen, de egy tekintet azokra a formás cipőkre és az álmában gyöngéden kipirult kedves arcra, megint meglökte az ördög. Hát mindezt itt hagyja másnak, mikor már majdnem az övé volt. Nem. Nem. Törjön szét a világ, szakadjon rá minden kárhozat, de meg nem hátrál, hiszen nem akar semmi becstelent, csak a csatát akarja megnyerni, melyet neki a végzet üzent. Határozott, sőt, dacos léptekkel közeledett az ágyhoz. Ekkor pillantotta meg a szoba falán végighúzódó csöngettyű zsinort, kivette kését és ketté vágta. Az ágy mellett állva megcsapta az a bódító illat, mely a női testből kiárad, szédült és reszketett a vágytól, minden porcikája érezte, hogy nem bír többé magával, s nem tehet mást, mint átkapja azt a bűbájos, titokzatos szépségekkel teljes alakot, a karjaiba szorítja, álmát, haragját lecsókolja. De mit mondanának majd ehhez azok a tiszta égi szemek, melyek most a pillák sejem rótjai alatt vannak elrejtve? Mit mondanak, ha majd megnyílnak? Jaj, azok a szemek! És Noszti nem karolta át, amint akarta, hanem ehelyett letérdelt az ágy melletti szőnyegre, s gyöngén megérinté a párnán nyugvó kis kezet. Mari! Szólt halkan. Erre a hangra feltekintett fél ébren, fél álomban meglátta Nosztit, valami mosolyféle suhant át az ajka bal szögletében, aztán újra lecsukta nyugodtan a szemeit. Azt hitte, álmában látja Nosztit, és ez jól esett neki. Itt vagyok. Én vagyok, ismételgette Noszti hangosabban, és kezébe vette a kezét. Mint a megriasztott madára, hogy a szárnyát idegen érintésre szétcsapja, elhárítólag emelte fel a karját, és egy belőtrázó sikoltással bújt a paplan alá az állahegyéig. A rémületé volt az első mozdulata, a szeméremé a második. Feri bűnbánó hangon beszélt hozzá. Bocsássa meg, hogy idejöttem, ne haragudjék, édes Mari. Nem akarok semmi rosszat, csak azért vagyok itt, hogy meghallgasson és igazat adjon nekem. Az pedig egy szót se felelt. Ajkai mozogtak, látszott, hogy beszélni akar, de nem tud, mintha megnémult volna. Finom orcimpái remegtek homlokán, a rettenet verejtéke gyöngyözött, majd végre hangos sírásban tört ki. Noszti pedig csak egyre ismételgette, hogy ne haragudjék és ne féljen tőle, mert ő nem akar tőle semmi rosszat. A könnyek igazi fegyverei a gyengébb nemnek. Feri elgyengült, Mari megedződött általuk. Távozzék innen! Kiállta váratlanul, élesen, s almavirágszín karját végighúzva szemén végigkente rajta a könnyeket. Ha ebben a pillanatban nem megy, föllármázom a kórházat. És keze a zsinór felé nyúlt. Hasztalan, felelte Noszti. A zsinort elvágtam. Becstelen, sziszegte a lány megvető hangon. Nem félek magától, én amerikai lány vagyok, velem nem olyan könnyű elbánni. Erre a bátor hangra Feri úgy szólván összetört. Ó, Mari, ne legyen olyan kegyetlen. Esenget. Ne ítéljen olyan keményen. Hibás lehetek, de nem becstelen. A módok és az eszközök, amelyekhez nyúltam, talán kifogásolhatók, de a cél. E pillanatban nagyot lobbant a gyertya utolsó lángja, s egy szörcsenéssel kialudt, homályt támadt a szobában. Mari felhasználta ezt, a paplan alatt az ágy lábához csúszott fürgén, mint a gyík, ott hirtelen átvetette magát az ágy deszkájára, és egy iramodással az ablak párkányon termett. Noszti csak az alsó szoknyák sustorgását hallotta, aztán valami fehéret látott megvillanni a sötétben, csak akkor vette észre, hogy voltak éppen mi történt, mikor onnan fenyegette meg. Ha ön nem megy, én megyek, leugrom innen, és ezzel csavarni kezdte az ablak kilincsét. Noszti ilyetten fordult meg. Mari, Mari az Isten szerelméért megálljon, térjen vissza az ágyba és hallgasson meg, ha ön elküld, miután meghallgatott, esküszöm az élő Istenre, távozom a szobából. Hát jól van, beszéljen, mondá, s egykedvűen lógázta a lábait a párkányon ülve. Már egy csöppet se félt, érezte, hogy ő van felül. Jöjjön vissza, kérem, mert ott megfázik, az a halál ott. Távozzék az ágytól, távozzék a kályhához, akkor visszamegyek. És esküdjék meg, hogy nem közeleg az ágyhoz, esküdjék meg az anyja sírjára, mert az anyját talán szerette. Szerettem, és esküszöm az ő sírjára, hogy mindenben engedelmeskedni fogok magának. Úgy? Akkor jól van. Most már szinte tetszett a dolog Marinak. Mindenek előtt hunja be a szemét, és forduljon el. Ha elfordulok, akkor minek hunjam be a szememet? Ha pedig behunyom a szememet, minek forduljak el? Csak semmi okoskodás. Noszti a kályhához ment, amit azzal konstatált, hogy fölemelte a piszkálóvasat, és fölturkálta benne a parazsat a hamu alól. Az alatt Mari visszasuhant az ágyába. Hát már most mondja meg, hogy jutott ide, és mit akar. Engem a szerelem hozott ide, az oldhatatlan, a zablát, fegyelmet és akadályt megvető, mindent összetipró lázas szerelem. Ne mondja, szólt közben Mari nyújtott, gúnyolódó hangon. Ó, szegény ember! Képzelje magát helyzetembe. Megszerettem egy leánykát, egyszerű sorsú gyermeket, önt, Mari, mikor még azt hittem komorna. Ő volt életem, kerestem mindenfelé, ábrándoztam felőle, és íme, sorsunk összehoz, kisül, hogy ideálom, dúsgazdag kisasszony, ön, Mari. Mindjárt éreztem akkor, hogy szerencsétlenségét, vissza akartam vonulni, de ön bátorított, és végül, hiszen tudja, abban az alakban is majdnem kalázba szökött már a boldogságom, mikor az ön apja megjelent, és a sógorom előtt kijelentette, hogy mindennek vége szakadt. Képzelheti azt a bánatot. Egy összetört szerelem is megölhet egy embert, de két összetört szerelem egyszerre, ez már nem a halálba kergeti, hanem messzebb a pokolba. Hányszor kiáltottam fel az Istenhez gyötrelmemben, Isten, Isten, minek tetted ezt? Legalább hagytad volna meg Klárit. Az is elég lett volna nekem, hogy keressem, hogy gondoljak rá, hogy tudjam, hogy megvan valahol, de miért tetted nekem a világot egészen üressé? A dallamos, behízelgő hang megrezegtette a Mari lelkét, egy szót se felelt, csak sóhajtott, hiszen ő sem bánná, ha megvolna a vadász valahol. Hát, már most mit évő legyek? Folytattál Feri keserűen, miközben leült a fás kosárra. Vártam, hogy talán jelt ad, csak egy parányi jelt, és küzdeni fogok, ahogy a közönséges életben küzdenek az akadályokkal, és diadalra viszik szerelmüket igen sokan. De maga úgy tett, mintha soha semmi nem történt volna köztünk. Maga úgy látszik, azokhoz a virágokhoz tartozik, amelyeket minden nap más-más vízbe kell tenni, hogy éljenek. Maga engem sohasem szeretett. Mari nyugtalanul mozdult meg a párnák közt. Az nem igaz. Egy jégcsap nem lehet hidegebb, mint amilyen ma irántam volt. Mari észre se vette, hogy megint fordult a kocka, támadóból védekező lett. Ne gondoljon rosszat felőlem, nem magához vagyok én kegyetlen, de én magamhoz. Megparancsoltam a szívemnek, hogy ne mozogj, megparancsoltam a szememnek, ne árulkodj, és magának úgy látszik, hogy szót fogadtak. De én tudom, hogy nem egészen. Magamat kell elszoktatnom a reménytől, apámnak a kijelentése után, hogy ön nem becsületes ember, és sohasem lehet az én férjem. És megmondta az apja a bűnömet? Igen, mondott valamit, talán nem az egészet, úgy sejtem, nem az egészet, de eleget. Tehát ön is elítél, Mari. Fakadt ki Noszti, és olyan tompa volt a hangja, mintha a föld alól jönne. Értem, hogy az apja ilyen, hogy ahogy egy szerelmes lány szerelmét gyökerestől fújja el az első szél, az mégis lehangoló, sivár dolog. Hiszen nem öltem embert, igaz, hogy bűnös vagyok, meggyólom őszintén, de hány fiatal ember keveredik ilyesmibe, akiből később derékember lesz? A helyzet, a szorultság, az éhség viszi rá. Hogyan? Az éhség is? Csodálkozott Mari. Sokszor az is. Beismerem, megtörtént velem, de soha nyilvánosságra nem jutott, nincs is semmi bizonyíték rá, és végre megfizettem. Mit beszél? Megfizette? Természetesen. És aztán? Széttéptem. De hát miről beszél maga? A váltóról. Nem értem. De hiszen tudja, aláírtam az ezredesem nevét, mert pénzre volt szükségem. Ezért kellett elhagynom az ezredet, és ezért hagyott el most maga is. Nem, én erről semmit se hallottam, tiltakozott. Pedig csak ez az egy fiatalkori botlásom van. Hiszen ha csak ez volna, szólt Mari fitymáló hangon. Mondom, hogy ez. Ugyan menjen, maga engem még ebb nehéz pillanatban is bolondá akar tenni. Mit bánom én, hogy mit firkált maga alá, mit nem firkált, de másról van itt szó, tisztelt úr. Ugyan miről? Én azt hittem, hogy az unokatestvéremről, Velkovics Rozáliáról beszélünk. Hiszen ha csak az volna, sóhajtott fel Noszti. Micsoda, maga azt oly csekélybe veszi, hogy egy lánynak megzavarja a fejét, házasságot ígérnek, és ugyanakkor egy más vidéken egy másik lány iránt tetteti a nagyészbontó, hogy is mondta csak az imént, a lázas szerelmet. Noszti nevetett. Nem volt az szerelem. Nem volt az soha komoly dolog. Legyeskedtem körülötte, megvallom, ahogy minden fiatal ember megteszi, de mindez csak a felületen volt. Apám nem így adta elő. Apja nemes lelkű ember, s a hibámat színezte ki, ha ugyan hibának nevezhető, hogy a bűnömet ne kelljen említenie. Ő azt hitte, maga előtt ez is eléggé elrettentő. Inkább, mint a másik. Hát azt állítja, hogy nem igaz? Hogy nem szereti Rozáliát? Nem. Pedig ő... De mit is beszélek csak? Hát igazán nem tetszett. Azt nem állítom, hiszen sok leány tetszett már nekem, de szeretni csak egyet tudtam, és az maga, Mari. Mikor a Somlyói hegyen a négyesre foglalkoztunk, ott láttam Velkovics Rózát is, ott beszélgetett magával, ha olyan nagyon tetszett volna, ott volt előttem. De éppen azért mentem el, mert untam a vele való találkozást. Ez igaz volt. Róza csak ugyan ott volt akkor a hegyen, ez az argumentum nagy csörömpöléssel esett be a mérleg serpenyőbe, Feri javára. Mari egy szót sem felelt, gondolataiba merült. Olyanba tűnt neki, mintha egy nagy követ hempergetett volna a Noszti a szívéről, és ez most meglágyult, mert nem is ő a szív volt kemény, hanem a kő, mely rajta feküdt. Tehát látta Rózát a hegyen, és mégsem állott vele szóba. A kővel együtt megmozdult a moh, amely benőtte, a Mari lelki ismerete is. Hát, ha szigorúan ítélték meg a szegény Ferit. Bizony nem volt szép tőle, Maritól, hogy olyan gyorsan alávetette magát az apja akaratának. Hát, ha csak ugyan lelketlen teremtés vagyok, vádolta önmagát, s holmi hősies, lázadozó érzések kezdtek a felszínre tolakodni. Eközben egyre világosabb lett a szoba, semmi kétség virrad odakünn, éles kakaskukorékolások hangzottak fel a szomszédságban levő udvarokról, a leeresztett zsalukon át világos szürke sávok ereszkedtek be a szobába, s a bútorok és apró tárgyak visszaöltözködtek velük az igazi formájukba. Jó, jó, felelte Mari nagy sokára, de ebből még mindig nem tudom, mint jött be ide és minek. Azt állítja, becsületes szándéka van, hát mit akar? Megmondom röviden, kompromittálni akarom. Hisz ez gyalázat, tört ki Mari, s hangjában a harag és fölháborodás érce csengett. Nem, mert ez a szerelem kétségbe esett küzdelme. Szép szerelem, kacagott fel a lány keserűen. Az utolsó fegyverem kényszerítettek hozzányúlni, mert csak ez az egy reményem van, hogy hozzám adja az apja, ha előbb kompromittálom. Azt hiszi? Meg vagyok róla győződve. Igenis bevallom, hogy ez mind azért történt. Azért hoztam ebbe a toronyszobába, mert kulcsom volt tőle a csapóajtóhoz, melyet egy alkalommal édesapja ajánlott fel használatra, beteg aggastyámnak átidomítva magamat, idejöttem a kórházba, fölvétettem magamat, és lopva titkon onnanosontam fel, hogy itt a lábaihoz borulva kérjem tettemért bocsánatát. Mari, édes Mari, itt vagyok most, és várom, ítéljen el, ha van hozzá szíve, ítéljen el, amiért olyan nagyon szerettem, hogy mindent mertem érte. Mari hevesen fordítá el fejét a falnak, mert azon a helyen, ahol most feküdt, hirtelen nedves lett a vánkos. Megbocsátok önnek, szólt zihálva szaggatottan. Nem neheztelek, higgye meg, hogy én is, de ne beszéljünk erről, váljunk el szépen, én senkinek se fogom megmondani. Eltörő könnyek elnyomták a hangját, sipogóvá lett. ami itt történt, soha, soha, de most távozzék, távozzék, kérem, nagyon kérem, parancsolom. Jól van, mondta ünnepélyes pátosszal Noszti. Megyek. Mari, ha elküld, megesküdtem, hogy elhagyom szobáját, ha követeli. Hát elhagyom, de a szobájával a világot is. Künn az ajtónál lövöm főbe magamat. Kihúzta táskájából revolverét. Csak az a kérésem van, ha a lövést hallja, mondjon egy miatyánkot, egy elszálló lelkem a maga imájába fogódzék. Mari nem bírta többé magát visszatartani, hangosan fölsírt, s a jóságnak ez a Szent Zsolozsmája betölté a kis szobát, látta könnyein keresztül is a megvillanó revolvercsövet Noszti kezében, ki az ajtóhoz lépve rátette kezét a kilincsre. Ne! Ne! Kiállta ágyában felülve, s a karjait önkéntelenül kinyújtotta, mintha erőszakkal vissza akarná tartani velük. Ne menjen még, ne menjen így, ne menjen sehogy sem. Mari, édes boldogságom, olvadozott Noszti, hát nem küld el. Nem, nem küldöm el. Sóhajtva hozzátette, hát ha az Isten is így akarja. Nincs erőm magát elküldeni, nincs, nincs. Isten legyen hozzám kegyelmes, ő tudja, miért nem adott nekem több erőt. Kezeit összetette mellén, és úgy látszik, most rebegte el azt az imát, amit Noszti kívánt tőle. Engedje meg, hogy oda mehessek, hálám jeléül a kezét megcsókolni. Egy tapottat se, ott kell veszteg maradnia, mondta a lány szigorúan, és most már miután átesett az elhatározáson, egész nyugodtan. Mondja csak, nem fázik? De fázom, hűvös van. Akkor hát rakjon tüzet a kályhába, aztán beszéljük meg a dolgokat, hisz már reggel van. Feri ügyes volt, nem sokára vidám tűz lobogott a kályhában, a rubincikrácskák ott duhajkodtak, játszadoztak a rostélyajtó előtt, s ki is ugráltak a pajkosabbak a jikacsokon. Feri oldalt ült, a lábait melengetve, és olyan csinosnak látszott Mari előtt, mint még egyszer sem, amint bágyadt arcára, összecsapzott rendetlen hajára valóságos fénylő glóriákat vetettek a lángok. Hát, igazán szeret, kérdezte önkénytelen, vagyis csak gondolta, maga restelte legjobban, mikor azt felelt rá, miből kisült, hogy hangosan mondta. Lehet ez még kérdés ezek után, de hát maga szerete. Egy kicsit, suttogta szemérmesen, és lesz-e a feleségem? Ha az apám engedi. Most már engedi, nyugodt lehet. Egy darabig elhallgattak, a tűzbe merengtek. Tudja, mit mondok? Törte meg a csendet Mari. Én is szeretnék a tűzhöz menni, ott aztán leülök maga mellé, és beszélgetünk. Hanem előbb forduljon a falnak, fel akarok öltözni. Jó lesz? Isten ments, ellenkezett Noszti. Szeretném tudni, miért. Mert sokat ér, hogy akik ide jönnek, együtt találnak minket, de még többet ér az, hogy maga ne legyen felöltözve. Rettenetes, szólt Mari megborzongva. Szegény apám, mára várjuk haza. Mert lássa, a botrány lényege már megtörtént, azt már a víz se mossa el, a benzin se veszi ki csak egyszer, a házasság. És a botrány akkor is bevégzett lenne, ha engem csak ugyan elküldött volna. Tudja a történteket az inasom, aki idáig kísért. Meg tudja az ápolónő, aki keresni fogja most betegei között az öreg vándorló órást, és sehol sem találja. Rájön Pázmár doktor, kitalálja Homlódiné, mert nem aludtam voglányban, s ez úton elterjed, mint a futótűz megyeszerte. Szóval a botrány már megtörtént, most csak az van hátra, hogy minél több hasznot húzhassunk belőle, ügyünkre nézve. Igaza lehet, hagyta rá Mari elgondolkozva, aztán nagy szomorúságból egyszerre felkacagott. Mi? Beteg órásnak adta ki magát. De hogy jut ilyesmi az eszébe? Tudtam, hogy akkor bebocsát, mert sok rozoga óra van a Szent Sebestyénben, és arra számít, hogy majd megreperálom. És ezen aztán vidáman nevetgéltek mind a ketten. De csak hamar elszontyolodott egyszerre mind a kettő, és jéggé fagyott a vér, kivált Mari ereiben. Kopogás hallatszott az ajtón. Mari kisasszony, csendült meg kívül egy hang. Bátorság, kedves Mari, suttogta Noszti biztatóan, miközben kezdte levetni a kabátját. Kérdezze meg, hogy ki az? Nincs hangom, dadogta a lány reszketve. Mit csinál? Levetem a kabátomat, hogy stílszerű legyen a látvány. Mari kisasszony! Mari kisasszony! Hangzott künújból. Kérdezze meg, ki az? Ki az? Kérdé most Mari erősebben, de rekedten. Én, Pázmár doktor! Hangzott vidáman. Jó reggelt kívánok! Itt vannak magácskái rekedtjésről. Nyissa ki az ajtót! Noszti megfordította a kulcsot a zárban kétszer, és egy rántással feltárta az ajtót. A doktor, Igali kasznár és az angol társalkodón léptek be, azaz ott az ajtóban gyökeredzett meg a lábuk a meglepetéstől. Mari az ágyban feküdt, Feri pedig visszaült egy székbe, és nagy egykedvűséggel kezdte a cipőit felhúzogatni. A Miss fölsikoltott a borzalmas shocking láttára is elájult. Pázmár doktor fogta át, különben összeesett volna, Pázmár maga is a szemeit dörzsölte. A tarka zebedusát, hát nem állom ezt. Hiszen én a szolgabíró urat voglányban hagytam. No, ez szép história. S nagy zavarában a saját feje helyett ebben a nehéz helyzetben szórakozottságból a karjai közt tartott Miss fejét kezdte vakarni. Amiről az azt hitte, hogy valami modern gyógyítási mód és szemlátomást éledezett. Csak a kasznár rendült meg egész lelkében, és olyan keshet fakó lett az arca, mint egy halotté. Oda ment az ágyhoz, s úgy szólván felordított, mint egy megsebzett vadállat. Ó, édes kisasszonykám, mi történt itt? Mi történt? Mari szeliden nézett rá az ártatlan tiszta szemeivel, nem bujkált azokban semmi bűn. Semmi más nem történt, kedves Igali bácsi, szólt nyájasan szokott csacsogásával, mintha én most már kompromittálva vagyok. Az öreg úr szemeit elöntötte a vér, keze ökölbe szorult, megfordult, rettentő tekintete Nosztit kereste, de Noszti már akkor nem volt ott. Lassanként egyenesedett ki, görcsösen összeszorult ökle, miközben remegő ajakkal suttogta: Grácia fejemnek!